Na, itt most pillanatokat lebukok, mert nekem Karacs Teréz munkássága nincs meg. Megmondom őszintén, 215 éve született, a nőnevelés úttörője. Más nagy feministák, Brunswick Teréz, Teleki Blanka, a női egyenjogúság hirdetői az oké, de őróla keveset tudok. Úgyhogy én már biztosan jól járok azzal, hogy a Csaba történésszel beszélgetünk róla. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát egyebek mellett többször beszéltünk arról, hogy a robot azért is jó, hogy van, mert fölhívhatja a figyelmet olyan emberekre, akinek a nevét elfelejtettük méltatlan módon, és hát Karacs Teréz tipikusan ilyen.
Pedig ő a maga korában elismert figura volt, ugye? Tehát őt ismerték akkor, amikor már idős volt.
Ismert és megosztó. A megosztó az lassan, de biztosan enyhült, ahogy haladtunk előre az időbe, de ugye ami miatt emlékezünk rá, ugye szokás szerint egy évszámba kapaszkodunk, hogy ti is említettétek, tehát 1808. április 18-án született, ebből következik az, hogy az életének egy jelentős részét a reformkorban élte le, amikor is a leányok nevelésének a kérdése finoman fogalmazva, hát elég vitatott dolog volt, egyáltalán szüksége van-e egy lánynak bármiféle tanulásra. Tehát egy olyan időszakban kezdett ő egy nem túl hálás dologgal foglalkozni, egyébként családi örökségként, ami abszolút nem tekintett ezt evidenciának. Én hadd kezdjek két verssel, hogy lássuk, hogy mit jelent a mélység. Ugye a reformkor kapcsán szokták emlegetni, hogy milyen nagyszerű időszak volt. Én többször elmondtam, hogy a reformkor egyáltalán nem volt nagyszerű. A reform gondolata volt a nagyszerű, mert minden gondolkodni tudó ember, nő és férfi meg akarta változtatni ezt az országot. Tehát nem az a korszak volt csodálatos, hanem az a gondolat, hogy honnan induljunk. És hát van egy költő, Szabolcska Mihály, akit ugye leginkább Ady Endre paródiájából ismerünk. 1907-ben jelent meg a Magam ösvényén című kötete. Én ebből most két rövid verset elmondanék, hogy lássuk, hogy 100 évvel, ha nagyon precíz vagyok, 99 évvel Karacs Teréz születése után még mindig milyen obszkurus gondolatok voltak emberek fejébe, tehát lányhivatás. Ne vigyétek a lányt magas iskolába, ne tanítsátok sok hideg tudományra. A jó Isten a lányt másra teremtette, nem okoskodásra, hanem szeretetre. Gyönyörűbb tudomány úgy sincs a világban, mint ami úgy terem magától a lányban, s hol van nagyobb erő az ő erejénél, a gyengétségénél, a szereteténél. Az ő hivatása vidítni, szeretni, nap nélküli puszták napsugara lenni, elűzni a gondot pihenő tanyánkról, küszködő férfi a felhős homlokáról. Lenni az eszménynek hű ápolgatója, a vigasztalanoknak a vigasztalója, érezni, szeretni, ez az ő világa, ne vigyétek a lányt magas iskolába. Na most 1907-ben vagyunk.
Jó, hát bizonyos körökben 2023-ban is ez meg menő.
Hirtelen oda képzeltem
hát
más.
Hát komment, amit ehhez láttam, azt tudjátok mi volt? Na. Ákos Mikor zenésíti meg.
Ja.
Oké.
Okay. Igen.
Nekem nem jutott eszembe, de nem volt messze.
Megtoldott a Szabolcska Mihály az Asszonyok című versével ezt, és innen kanyarodunk rá Karacs Terézre. Megszólották az én édes feleségem, azt mondták, tudatlan, világba járatlan, soha ilyen szégyen. Töröld le a künnyed, harmatos virágom, gyönyörűbb dicséret, alig érhet téged ezen a világon. Csak védj körül engem édes vidámsággal, egyszerű lelkednek, asszonyos szívednek meleg sugarával. Csak legyen tovább is életed fő gonda, hogy a gyermekeinknek rendben van-e mindnek a nyakkendőcsokra. És ettől a tudástól, ami benned nincsen, akármilyen kál is, már csak ezután is mentsen meg az Isten. Na, hát szerintem ezt a kört itt bezárhatjuk.
Igen.
És akkor Karacs Teréz megszületik Pesten 1808. április 18-án, 100 évvel korábban, szűk 100 évvel korábban. De jó családba születik, azt kell róla tudni, hogy nagyon komoly, hát mondjuk, hogy műveltséget örököl von Haushaus. Édesapja Karacs Ferenc, rézmetsző és térképész, de itt az édesanyját emelném ki, Takács Évát, aki író, és nem csak hogy író, hanem Takács Éva, aki egyébként egy református lelkész Takács Ádámnak a leánya. Hát ő egyebek mellett arról nevezetes, hogy talán az első magyar nő, aki műkritikát ír egy bizonyos Sebestyén Gábor nevű szerzőnek a munkájáról. Uh-huh. Sebestyén Gábor meglehetősen gyenge szindarabot rakott le az asztalra, ráadásul nem egészen, nem volt még 30 éves, nőtlen volt, és ehhez képest a házas élet problémáiról írt egy darabot. Takács Éva pedig fogta magát, beleállt és kritikát jelentetett meg róla, aminek az lett a következménye, hogy a megszólított szerző több választ is adott Takács Évának, Takács Éva meg nem hagyta magát, és hát az érvel is az abban merül ki, ugyanőknek nem az a dolga, hogy gondolkodjanak, meg írjanak. Mert hogy milyen dolog ez már. És ott odáig ment a szándékolt megalázásban, hogy egy ponton túl a válaszokat nem a saját neve alatt jelentette meg, hanem egy korban ismert kerítőnő bizonyos Szivonyáné neve alatt. És ilyen Hát, hogyha megnézzük a címeket, az is nagyon érdekes, tehát Sebestyén Gábor ugye Mennyből jött kirekesztő privilégium, Szózat napkeletről a magyar férfiúi és asszonyi nem viszonyaink eránt, barátnémhoz írt levelem nemünk ügyében, na ezt jelentette meg a kerítőnő nevébe, Takács Évához címezve. Szóval azok a mélységek, ahonnan el kellett indítani azt, hogy valahogy a nőket egyenjogúnak tekintse ez a társadalom, az a mai része igazából felfoghatatlan. Annak ellenére, hogy pontosan tudjuk, hogy ma is vannak ennek úgymond negatív visszacsatolásai. De lássuk az életét. Már mint a korosztályéznek. Tehát az a helyzet, hogy egy nagyon komoly műveltséget szed magába. Pesten van házuk, és ezt a kortársak úgy hívják, hogy Karacs Tuszkulánum. Tehát egy ilyen nagyon szép ókori utalással. És hát rendszeresen megfordulnak náluk ilyen emberek, mint Kazinczy Ferenc, Katona József, ő itt írja a Bánkbár egy részét, Vörös Marti Mihály, Garai János. Tehát nyugodtan el lehet mondani, hogy itt egy meglehetősen komoly műveltség, hát mondjuk úgy, hogy ilyen szürke állomány rendszerint előfordul ebbe a házba. És hát például egyébek mellett az derül ki, hogy Kazinczy Ferenccel is hogyan ismerkedett meg a kis Karacs Teréz. Ő maga írja ezt, hogy Kazinczy 1818-ban, amikor ő 10 éves, odalép hozzá, és következőt írja, mi szorgalmasan tanulja a gyermek leckéjét. Leckémét már tudom felelem, Klavigót olvasom. Ez Johann Wolfgang Goethének egy viszonylag ismert, a korban viszonylag ismert munkája. Klavigót kiáltál csodálkozva a nagy költő, mert ő fordítá a művet. Német hajkó barátnői dalait magyarra fordítottas, úgy énekeltek. Na most ő maga azt írja erre, mármint a Karacs Teréz, hogy innen Etényből számítom nevelői pályám kezdetét, mert ezáltal némi hatást gyakorolhattam pesti leánytársaimra, örömmel hallgatták a nálunk látható számos térképről az egyéb helyek történelmi nevezetességeit és eseményeit. Tehát ilyen nagyon személyes benyomás is éri a korszak kiemelkedő figuráitól. Édesanyjától megörökli azt a bátor öntudatot, amit láthattunk az előbbi kritika kapcsán. Ráadásul a Kálvin-téri református iskolába képzésben is részesül, felsőfokú képzést nem kap, de a műveltsége, a tudása, az minden megvan, és 1823-ban megjelenik az első írása. Tehát számoljunk, 1800-ban született, és 23-ban jelenik meg az első általa jegyzett írás, a Hasznos Mulatságok című labba. És aztán innentől kezdve egy ilyen folyamatos vándorlás az élete. Él egy darabig mezőtúrom, egy nyarat töltött. Na most itt megismerkedik egy Jakab István nevű úriemberrel. És amit ebből nagyjából tudni lehet, hogy beleszeretnek egymásba, de nem történik semmi. Az viszont tény, hogy Karacs Teréz sosem ment férjhez. Tehát nem tudjuk, hogy itt pontosan mi történt, vagy hogy történt. Viszont egyre több figyelmet fordít arra, hogy írjon, verseket fordít, műfordításokat közöl, pedagógiai és politikai jellegű cikkeket, és olyan helyeken publikál, mint az Életképek, a Onderű, a Regélő, tehát a reformkor legnagyszerűbb divat, illetve irodalmi lapjai. És aztán 1838-ban itt teljesen más útra kell elindulnia. Az történik, hogy a pesti árvíz megrongálja a házukat. Tehát a családanyagi helyzete finoman fogalmazva megroppan, édesapját elveszíti, és házvezetőnői állásra kényszerül, Máramaros szigetre megy a Kállai családhoz. Ugye, hát az Máramaros sziget ott fönn van a Tücsökbe, és egyre kevesebbet ír. Az a helyzet, hogy jelennek meg ugyan szép irodalmi munkái, de nem túl sok, és lassan, de biztosan elkezd a nőnevelés irányába mozdulni. Nyilván ebben az is belejátszik, hogy a házvezetőnői állás egyebek mellett ezzel is jár. És aztán a következő állomás az életében az pedig Miskolc, ahol a Református Nőnevelő Intézetnek ő lesz a vezetője. Ugye ennek a lényege, hogy nem csak, hogy leányokat nevelnek itt, hanem itt polgári leányok is tanulhatnak, illetve szociális alapon is működnek. Tehát fenntartanak 60 helyet, ahol szegényebb sorsú diákokat tanítanak, diáklányokat tanítanak. És itt elvállalja az igazgatónői kinevezést, és úgy lesz igazgatónő, és erre figyeljünk, hogy 4 kollégája van, és ebből 2 férfi. Ez a korban egészen. Ez egészen szokatlan. Egyébként itt sem bejegyzem meg, hogy a mai napig létezik ez a intézet, hogy volt Thomas Green Ilona gimnázium néven, de megvan. Tehát Miskolcon konkrétan. És jó néhány évet tölt itt. 1848-49-ben támogatja a forradalmat és a szabadságharcot, de itt képzeljük el, hogy írásokat közöl, gyűjtést rendez, fehér nemű varrás szervez a honvédaknak, tehát ezt a klasszikus női szerepet viszi. Viszont van egy olyan tanügyi kongresszus 1848-ban, amikor fogja magát, és úgy szólal föl, hogy a tanárok és a tanárnők egyenlő fizetést kapjanak. Ugye tudjuk, hogy ezzel ma is van probléma. Tehát, hogy ugyanabban a munkakörben a hölgyek nem feltétlenül ugyanazt a pénzt kapják, és ő beleáll ebbe. És 10-valahány évet tölt Miskolcon, egy bő 10 évet, több mint 800 tanítvány kerül ki a keze alól, tehát ha már csak ezt nézzük, akkor már a korra gyakorolt hatását, azt gondolom, hogy ebből is kapásból le lehet mérni. És aztán a következő állomás az életében, mert egy ilyen folyamatos vándorlással telt az élet, az pedig már Kolozsvár, ahol a belvárosi elemi és felsőbb leányiskola igazgatását veszi át. És nagyon nehéz anyagi viszonyok között működteti ezt az intézetet. Megpróbálkozik aztán egy magánnevelő intézettel, de igazából ezt sem tudja anyagi okok miatt hosszan fenntartani, de itt is közel 500 tanítvány kerül ki a keze alól. Tehát, hogy akárhogy nézzük, megint csak visszautalva erre a bizonyos 800-ra, amit ugye Miskolcon a tanítványai voltak, akkor láthatjuk, már 1000 fölött van a tanítványainak a száma. A következő állomás pedig az Kiskunhalas, ahol a református felsőbb leányiskola tanára lesz. Itt él két unokahúga, tehát ez segítséget jelent neki. Viszont Kiskunhalason, a csendesebb, nyugodtabb körülmények között újra elkezd folyamatosan írni. És ezzel úgymond egyre több írása jelenik meg, és végülis az életét békésen fejezi be, mármint békés községbe. Ugyanis, hogy előre haladott akkora, sajnálatos módon az egészségi állapotát is megrendítette, lebénult a balkarja, és 1885-ben költözött unokaöcséhez, Körnéi Alas ügyvédhez. És itt halt aztán meg, de nem ebben az évben, természetesen nem 1885-ben, hanem 1892-ben, az élete utolsó évét töltötte itt, viszont közben betöltötte a 80. életévét. És addigra már olyan elismerés övezte őt, ugye itt beszéltünk arról, hogy már az életében megkapott bizonyos elismerést, hogy Budapesten országos ünnepséget rendeztek neki. Tehát az a fajta elképesztő úttörő munka, amit ő végzett, az a bátorság, amivel ő beleállt ezekbe a dolgokba, hogy természetessé tegye, hogy a nőknek is joguk van tanulni, hogy joguk van művelődni, hogy nem pusztán abból áll az életük, hogy kiszolgálják a férjüket, lásd a Szabolcska Mihály féle hozzáállást, ebben neki óriási szerepe van. És ha valaki belenézegett az ő írásaiba, akkor azt tapasztalhatja, hogy az ráadásul még szórakoztató is, hogy néhány anekdotát én kigyűjtöttem. Például leírja, hogy 1829-ben a Karacsi család házát meglátogatja egy bizonyos Benke József. Ő egy színházi berkekben meglehetősen otthonosan mozgó úriember volt, és magával hozza Juci nevű leányát, akiről nő német színésznőt akar nevelni, mert hogy éppen ez a trendi, ez a divatos. És akkor Karas Teréz a következőt írja. Mi nővérek is megforgattuk szegény Jucit, élcelve a leendő német színésznő felett, és ő jó ízű kacagás közt megfogadta, hogy csak magyar marad örökre. Hát ő pontosan így történt, ezt nehéz ellenőrizni, egyet tudunk, hogy Benke Juci Laborfalvi Róza néven lett ismert, és nem feltétlen német színésznőként, és akkor még finoman fogalmaztam.
Okay.
Rengeteg ilyen apró anekdota található nála, és hát ezt megnézzük az ismeretségi körét. Táncsics Mihálytól kezdve, Vajda Péter, Garai János, tehát nagyon-nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy ki mindenki volt itt, aki megfordult az ő házukba. Úgyhogy megnézzük azt, hogy ő miért döntött úgy, hogy az életét a nőnevelésnek szenteli. Ne felejtsük el, egyébként a nagyon hasonló módon járt el, mint az általában egyébként személyesen ismert a Teleki Blanka, vagy akár ugye a nővére, tehát Brunswick Teréz, akkor teljesen egyértelműnek tűnik a dolog, hogy mindezek a hatások együtt formálták az ő személyiségét abba az irányba, hogy lehetőség szerint így próbálja megszolgálni. Bocsánat, azért a magyarországi nemzetét. Úgyhogy egy nagyon érdekes élet után mögött, és még egy apróság, amit feltétlenül érdemes megemlíteni, hogy Máramorosszigeten, amikor a Kállai családnál nevelősködött, akkor nevelt itt egy évek mellett egy Benyámin nevű fiút, na hát aztán Kállai Béni néven később közös pénzügyminiszter, illetve a Bosznia-Hercegovina kormányzója lett, minden idők egyik legjobb balkán szakértője. Tehát, hogyha így megnézzük, hogy Karas Teréz nevét elfeledték, ugyan, de ki mindenkivel volt kapcsolatban, ki mindenkire volt hatással, és még hosszan lehetne sorolni, hát akkor azt kell látnunk, hogy amikor ez a rossz közhely így elhangzik, hogy miért attól feledték el, mert ez az ő esetében feltétlenül megállja a helyét.
Mi az az emlékét azért? Azt hiszem egy-két iskola nekem rémlik, hogy viseli a nevét.
Iskolák, utcanevek.
Utcanevek is vannak. Aha.
Békésen általános iskola, Békésen temették el egyébként, van egy Leány kollégium Miskolcon, Kiskunhalason biztos, hogy van.
Szakott több helyen is.
És egyébként, hála Istennek, igen, és egyébként, ha már így szóba jött a dolog, akkor most hadd emlékezzek meg egy olyan emberről, aki az egyik legtöbbet tette azért, hogy az őre veszem maradjon. Ez ugyanannak a családnak a leszármazottja, Karacs Zsigmond. Amikor én kezdő levéltáros voltam 1998-ban, ő volt az egyik első kutatóm, és Karacs Zsigmond talán egy vagy két héttel ezelőtt hunyt el, 83 évesen. És ha valaki többet akar tudni Karacs Terézről, akkor én mindkettőjükre emlékezve mondom, hogy 20 évvel ajánlom, olvassa el a Karacs Teréz és a 19. századi nőnevelés című munkáját, mert Karacs Zsigmond úr, aki nyugodjon békében, nagyon precízen, pontosan szépen megírta ezt, amit kell, elfogultság nélkül. Tehát csak azért, mert Karacs ír Karacsról, még nem kezdte el úrosszín közökbe burkolni.
Nagyon klassz.
Karacs Zsigmondról is megemlékezzek.
Oké, nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen, Csaba.
Szép napot neked, szervusz.
Nincs mit, és szerintem nem véletlen, hogy Judit többen olvasnak, mint Szabolcs Kamihályt. Hát ennyi.
Így van, köszönöm még egyszer, szia!
Sziasztok!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk, a 215 éve született Karas Terézről.